Tisztelt püspök atya, kedves tanárnő, kedves egybegyűltek! Én szeretem a fogalmakat történetiségükben vizsgálni, és a személy fogalmával is ezt szeretném tenni. Ezért ez egy rendkívül fontos fogalom, a mindennapjainkban találkozunk vele. Ugye az egész európai jogrend az valójában erre egy modern személy fogalomra épül, és miközben Európa lemond arról, hogy megvallja a keresztény gyökereit, közben nem tud lemondani arról a jogrendről, ami mélységesen a keresztény gyökerekből táplálkozik. Mindenféle trükköket elkövetünk persze, de még az emberi méltóság fogalmát még mindig a jogrend centrumába helyezzük, és ez egy olyan fogalom, amelynek története van. Tehát nem egy hitbéli apologetikus előadást fogok én tartani arról, hogy ez bizony egy keresztény gyökerű fogalom, hanem egy fogalom történeti rövid bemutatásra vállalkozom. A gyökerekhez visszatérve, és természetesen nem az én saját ötleteimet mondom el, hanem ezzel a történettel nagyon sokan foglalkoztak, hiszen olyan mélységesen érintve vagyunk benne. Tehát amit az előző két előadásban is hallottuk, azt én megpróbálom egy kicsit így keretbe elhelyezni. Ugye a tanárnő előadásában a lélekről volt szó, a lélek fogalmáról, annak különböző rétegeiről, és ilyenkor ezt mi már megszoktuk, mert a pszichológia is olyan szerves része lett, meg a pszichiátria is szerves része lett az életünknek. A legnépszerűbb szak a bölcsészkörön a pszichológia szak, ami nyilván egy kortünet is. Ezt most nem rossz értelemben mondtam. Tehát, igen. Mindig vannak ilyen konjunktúrák, egy időben a kommunikáció volt ennyire népszerű, most a pszichológia, de nyilván ezek mögött vannak tünetek. És nem is gondolunk arra, hogy a lélek fogalma az például mennyire mást jelentett az archaikus görögség számára, és itt hozok is mindjárt erre példát. Ugye a legkorábbi irodalmi emlékünk az a két homéroszi eposz, az Iliász és az Odüsszeia. És hogyha megnézzük ezeket az eposzokat, és ott megkeressük azt, hogy mit mondanak a lélekről. A lélek, amit a pszichológia ugye a görög szó alapján nevez meg, és magát is a pszichéből nevezi pszichológiának, tehát ez a psziché, ez a homéroszi eposzokban, ez nagyon, nagyon sajátos módon akkor jelenik meg, amikor az ember meghal. Tehát amíg az ember él, addig valójában nincsen pszichéje. Amíg az ember él, addig neki egy olyan, most mondom görögül, hogy tümosza van, ez az érzékelésnek, a vágyaknak, a kívánságoknak, a gondolatoknak, mindennek a székhelye. Egy vörös alakos vázán láthatunk most itt egy olyan jelenetet az Odüsszeiából, amikor Odüsszeusznak le kell mennie az alvilágba, hogy ott találkozzon Teiresziásszal, találkozik sok egyéb lélekkel is, hogy megtudja, hogy hogyan juthat majd haza. Na most ez egy elég nagy jelentőségű jelenet az Odüsszeiában. Ugye egy kos vérét kell ott kifolyatnia, egy fekete kost áldoz Odüsszeusz, hogy oda jöjjenek ezek az árnyak. Na most ezek az árnyak, ezek a pszichék. De senki nem szeret ott psziché lenni. Tehát a psziché az eredetileg egy ilyen árnyképet jelent, egy lepkét, pillangót. Tehát a görögben, eredetileg a homéroszi nyelvben a psziché az pillangót jelent. Olyasmi, ami akkor röppen el az emberről, amikor meghal. Tehát ugye teljesen fordítva van, mint ahogy mi gondoljuk, hogy nekünk van pszichénk, és aztán utána vitatkozunk az, hogy olyan lélek az éle a halál után, vagy nem él, vagy megszűnik, vagy mi van vele. A görögök számára van ez a fajta túlvilág elgondolás, de ott nem szeret még Achilleusra lenni, pedig a holtak fejedelme azt mondja, hogy ő szívesebben túrná valakinek a földjét napszámba, mint sem, hogy itt az alvilágban a holtak fejedelme legyen. Ők ezek az árnyak, ezek oda mennek a kos véréhez, és megpróbálnak valamiképpen részesedni belőle, ugye a vér az életnek a forrása, és akkor tudnak csak egyáltalán megszólalni. Érdekes módon Odysseus a kardjával tartja őket távol, nem tudom, hogy ezt árnyékboxolásnak nevezhetjük, vagy minek, hogy az árnyakkal, karddal lehet küzdeni. Az én fiam az elment a múltkor kirándulni a cserkészek, és kért fokhagymát, kérdeztem, hogy miért, azt mondta, hogy a vámpírok ellen. Lehet, hogy az jobb. Nem mentem bele a részletekbe. Egy idézet az Odüsszeia 11. énekéből, csak hogy a földi halandók sorsa haláluk után ez, mert az inak nem tartják össze a húst meg a csontot, mindezeket megemészti a tűz, ugye mágián elégetik a holtakat, lobogó erejével rögtön, amint a fehér csontok közül életük, tümosz elszáll, itt Devecseri mindig kínlódik ezekkel a szavakkal, mert ugye olyasmit kell lefordítania, ami nagyon idegen a mi felfogásunktól. Elszáns lelkük, hát ez az, akárcsak az álomkép röpül erre meg arra. Tehát az, ami lélek itt az archaikus görög felfogásban, az nagyon nem az emberi személyiség. Hogyha tovább megyünk korban, akkor az első filozófusokhoz jutunk el, és ugye azért itt egy dolgot tisztázni kell. Tehát amikor fogalom történetről van szó, akkor nem arról beszélek, hogy nincs személyisége a görögöknek. Nyilvánvalóan ők is olyan személyek voltak, mint mi vagyunk. Csak ez valóban nem csak egyes ember számára feladat az önismeret, hanem ez bizony egy kulturális feladat is, vagy egy minden egyes civilizáció önmagára ismer saját kultúrájában, saját szóhasználatában, saját művészeti alkotásaiban, és ennek van egy fejlődése. Tehát nem tudja a személy még önmagáról azt, hogy ő személy, miközben személy. Tehát modern felfogásban gondolkozunk az emberről, de az archaikus ember az egyáltalán nem úgy gondolkozott önmagáról, mint ahogy mi gondolkozunk magunkról. Így például az első filozófusok számára az, hogy ki vagyok én, hogy ki az az én, aki megismer, aki megért, aki a valóságot felfogja, rendszerezi, leírja, elmondja, Ez nem egy emberi képesség volt. Az első filozófusok magukat az isteni megnyilvánulásának tekintették, az Isten ismer meg valójában. Az ember, az emberi érzékszervek, azok azért működhetnek egyáltalán, mert egy alapvető elgondolás van a görög filozófiában arról, hogy a hasonló ismeri meg a hasonlót. A szemem azért lát, mert azt látja, ami az ő saját természete is. Hogyha a világmindenség a négy elemből épül föl, most ezt be lehetne helyettesíteni akár modern kifejezésekkel is, de most egyszerűen mondjuk azt, hogy föld, tűz, levegő, víz, ahogyan ezt mondjuk Empedoklész gondolta, akkor azt mondja, hogy ezekből az alapelemekből épül föl az emberi test, az ember érzékelése, érzékszervei, és ezért mondja, hogy földdel látjuk a földet, vízzel a vizet, Aethérral, vagyis itt most egy ilyen levegő, ilyen tüzes levegő, az isteni Aethért, aztán tűzzel a megsemmisítő tüzet. Szeretetet szeretettel, a viszályt meg szomorú viszállyal. Itt nincsen egy olyan fogalom, hogy vagyok én a filozófus, akinek van memóriája, van emlékezőképessége, van fantáziája, és ebben elraktározom ezeket az érzékleteket, amiket az érzékszerveimen keresztül most ebben a teremben is mindenféle módon begyűjtök. Nem, azt mondja, hogy ezek az érzékszervek csak azért működhetnek, mert azonos anyagból épülnek föl azzal, mint amire irányulnak, és aki igaziból megért, az nem én vagyok. Tehát nincsen egy olyan én fogalmuk, vagy egy olyan személyiség fogalmuk, mint ami aztán később kialakul, mégpedig Plátonnak köszönhetően és Arisztotelésznek köszönhetően. Pláton számára, tehát itt az a modern lélek fogalom, amiben már mi is gondolkozunk, az Plátonnál és Arisztotelésznél jelenik meg először. Tehát előtte egészen másképpen gondolkoznak a lélekről. Viszont nagy kérdés, hogy mi ez a lélek? Már Pláton, mi ez a psziché? Ő beszél arról, hogy van az embernek egy olyan képessége, amelyik megért, megismer. Van olyan lelki részünk, fakultásunk, ahol az érzelmeink helyezkednek el valami módon, hogy az érzelmek a székhelye. Van olyan lelki képesség, ahol a vágyak vannak jelen. Tehát így ilyen három osztatú lélekről beszél, ezt a modern pszichológia is aztán a maga módján kiki átveszi. Tehát ez a vágyakozó és indulatos és vezérlő, megértő lélek rész az, ami szerint, Pláton szerint az ember lényegét alkotja. Csak akkor kérdezzük meg, hogy melyik a legmagasztosabb, vagy legmagasabb rendi ezek közül, hát ugye azt mondja, hogy egyértelműen a megismerő képességünk. És a lélek leglényege az a megismerés. És hát itt kerülünk először bajba, hogyha olvassuk a plátoni műveket, mert ugye akkor kíváncsiak vagyunk, hogy Pláton, barátom, mit a megismerés? Tehát, hogy hogyan is jutunk bármilyen ismeretre. És erre Pláton azt mondja, hogy mit tudom én, ezt nem tudom, hogy hívják, de mondjuk egy joystick, vagy mi ennek a neve, egy kapcsoló, és én ezt azért tudtam most kapcsolóként beazonosítani, mert van egy előzetes elgondolásom a kapcsolóságról. Vagyis ez is kapcsoló, az is, ami a falon van, meg az is, ami a táskámon, vagy akárhol, a számítógépemen. Vagyis van egy fogalmam arról, hogy mi az, hogy kapcsoló, és azt beazonosítottam, amikor erre ránéztem. De miért tudtam fölismerni azt, hogy ez egy kapcsoló? Hát erre Pláton azt mondja, de az ő példái persze azért nem feltétlenül a kapcsolók világába vezetnek el, de a kései Pláton egyébként már azt is meg, hogy jó, de a hajszálnak, vagy egy porszemnek van-e ideája, van egy ilyen ős elve. Tehát ő ezt az erényekre kérdez rá. Honnan tudom, hogy mi az, hogy bátorság, vagy hogy igazságosság, vagy a jóság, szeretet, önmérséklet, akármi. Ezekkel én így soha nem találkoztam, jó napot kívánok, én vagyok a jóság, hanem ezt valami módon beazonosítom. Tehát azt mondja Pláton, hogy az ember előző életében, vagy életeiben látta már a jóság eszméjét, a jóság ideáját, azt, ami az örök jóság, azt, ami az örök kapcsolóság, azt, ami az örök kutyaság, minden. Hát igen, akkor a tanulás az egyszerűen csak egy visszaemlékezés. Tehát és akkor kérdés, hogy hogyan is kell azt elgondolni, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, csak ilyen testbe bukott lelkek vagyunk, akik elfelejtették azt, amit öröktől fogva tudtak, vagyis az minden tudás egyetemére jártak, mondom a Kellermeyer professzor kedvéért, hogy ugye ez egy plátoni fogalom a minden tudás egyeteme, mert azt mondja a Pláton, hogy a lélek örök, halhatatlan, és eleve mindent tud. Az, hogy mi most itt vagyunk, és szabad egyetemi előadást hallgattunk, hát ez egy sajnálatos bukás eredménye. Én nem tudok más tenni, mint így beszélni, és ki saját maga visszaemlékszik arra, amit előző életében látott. Ez így érthető, ugye? Nagyon hasonló elgondolás egyébként, mint olyan ez a hindu filozófiában is felelhető. Tehát vannak előzetes életek, sőt mondja Pláton, hogy ugye aztán a lélek emberi testekbe kerül, sőt, még állattestébe is kerülhet, meg még lejjebb is mehet. Ez már aztán végképp érthetetlen számomra, hogy hogyan tud egy papucs állatka hogyan tornázza vissza magát filozófussá, mert végül is ugye az az élet célja. Tehát, hogy filozófusok legyünk, és onnan aztán kiszabaduljunk, és visszatérjünk az örök ideák szemléletére. Tehát, hogyha ezt emberként nem tudta megtenni, akkor éticsigaként biztos, hogy nem fogom tudni. Tehát van itt egy alapvető probléma, hogyha én így ezt gondolom a megismerésre és az igazságra, akkor azt kell feltételeznem, hogy az, ami az én leglényegem, az örök, mindentudó, és hát akkor ez az Isten. Tehát akkor itt nincs semmi jelentősége annak, hogy én magyarnak születtem, nem tudom, 1900 akármikor, hogy ennek vagyok a férje, annak az apja, ennek a fia, annak a barátja. Tehát ezeknek a viszonyoknak nem lesz jelentőségük. Ugye ezt azért, ez az elgondolás, ez magába foglalja. És az, hogy ki milyen testbe születik, az meg az előző bűnei, meg hibái, meg rossz döntései okozzák. Tehát ebből például az is következik, hogyha sérült születik, sérült ember születik, akkor erre úgy tekintünk egy ilyen preexisztens, ilyen előzetesen létezős elgondolásba, hogy hát megérdemelte, mert ugye előtte, tehát ő maga választott, tehát rosszul döntött, és ez most a büntetés. Ugye ez mennyire más, mint amit Jézus mond, mikor megkérdezik valami hasonlóról, hogy most akkor ki volt a bűnös, mikor meggyógyítja a vakon születettet. Ugye, hogy az apja, vagy ő maga, vagy kis, nem, Isten dicsőségének kell megnyilvánulnia rajta. Ez nagyon más elgondolás. És kizár minden kasztrendszert, ugye a legnagyobb rasszista állam az India, hiszen ott van egy olyan kasztrendszer, ahol az érinthetetlenek kell bármit meg lehet tenni, bármit. Meg lehet erőszakolni a 7 éves kisfiút, amit halljuk a hírekbe, és utána megölni büntetlenül. Ugye azért az, hogy mit gondolunk az emberről, az ember sorsáról, személyiségéről, hát annak bizony nagyon súlyos társadalmi következményei vannak, hogy hogyan építünk fel, hogyan viszonyulunk a gyengékhez, sérültekhez akár. Most Arisztotelésznek nem igazán tetszett ez az elgondolás, ahogy látható, érzékelte nekem sem. Ő rokonszenvesebb dolgot mond, ugye azt mondja, hogy nem lehet szétválasztani a lelket és a testet. A lélek az valamiképpen egy eleven test lelke, az a testet teljessé teszi, a test formáját adja a lélek, de a formáit azt jelenti, hogy megfelelő funkciói van, hogy ellátja a feladatait. Tehát például, hogyha a szem feladata a látás, akkor a látás a szem lelke. Tehát ez talán megvilágítja ezt a gondolatot. Tehát a látás a szem lelke. Azért van a szem, hogy lásson. Ugye a testet átjárja ez a lélek, és akkor itt is az a kérdés, hogy na jó van, de most ez a lélek, ez lenne az én leglényegem? Valahol a személyiségem magvát akkor ebbe kell megkeresni? És az érdekes, hogy amit ilyen aktív értelemnek mond, amit a legmagasabb képességnek mond a megismerésben Arisztotelész, arról két dolgot állít. Az, hogy a mulandótól, vagyis a testtől külön válhat, és hogy örökké való. Vagyis az, ami bennem megért, az megint nem én vagyok, hanem egy örök Isten. Tehát itt küzd a görög filozófia azzal, hogy megismerje a lelket. Tehát ez nem csak egyéni feladat, hanem ezért mondom, hogy ez egy egész kultúrtörténeti feladat. És itt van az a hely, amit ugye Püspök atya idézett, és most csak tovább megyek, hogy képet mondjak, mert gondolom, hogy mindenki számára ismerős a Teremtés könyvének az 1.27 verse, hogy amikor Isten megalkotja az embert, akkor azt mondja, hogy saját képmására alkotta, férfinak és nőnek alkotta őket. És ez nagyon lényeges. Tehát itt most áttértem ugye a biblikus tradícióra, tehát a görög filozófia hagyománnyal itt most egy pillanatra végeztem, és a bibliai tradíció, ami majd ezzel találkozni fog a kereszténységben, hoz egy egészen más emberképet. És ennek az emberképnek, ezt még nem is értik az egyházatják az elején. Nem is értik. Azt mondják, hogy az Isten kép más, az emberi értelem. Mert az a legmagasabb rendű képességünk. Vagy hogy szabadok vagyunk, a szabadságban nyilvánul meg az Isten kép más voltunk. Vagy az uralomba, hogy mi képesek vagyunk uralni a földet, az állatokat, az élőlényeket, stb. És ez isteni tulajdonság, Isten a legfőbb úr. És nagy nehezen rájönnek arra, ez tényleg így van, hogy hát ez a szöveg, ez egyszerűen nem engedi meg ezt az individualista istenkép más értelmezést, hogy ez legyen a kizárólagos jelentése, hogy az Isten kép más, az csak az egyes ember, hanem az Isten kép más, ugye az a férfi és nő, mondja a szöveg. Tehát de az első emberpárról van szó. Vagyis az Isten kép más, az egy közösség. Az egy közösségben van meg. Egy egységben, mégpedig személyek egységében. Itt a férfi és a nő, az persze jelképezi aztán az utódoknak a közösségét, az emberi közösséget. Tehát az Isten kép más volt, az nem csak a férfi és a nő közösségében van, hanem férfiak közösségében is. Például a középkorban Szent Viktor Richárd ezt majd kifejti a 12. században, hogy például egy kolostor közössége, egy szerzetesi közösség is Isten kép más. De itt nagyon lényeges változás történt tehát a Bibliával, hogy az Isten kép más fogalom az egy személyi közösséget jelentett. De ez a személy, ez a kifejezés, amit most itt körbejárunk, ez egy nagyon terhelt fogalom volt. Ugye, tehát itt van ez a szarkofág a 4. századból, ahol az Ádám és Éva megteremtéséről van szó, és látjuk, hogy akár kik is legyenek azok, ez egy külön előadás témája, hogy kik azok a figurák, akik ott a trónon az szerintem az egyértelműen Krisztus, mint pantokrát, mint uralkodó, mint teremtő, de hogy itt az ember a megalkotása pillanatában közösségben van, egymással és a teremtőjével, az nem kérdés. Tehát itt a teológusok még nem tudták azt, amit egyébként a sírjaikra kifaragtak. Tehát nem tudták megfogalmazni azt, amit a szarkofágokon már kifejeztek képileg. Ez a másik jelenet, ez amikor ez egy másik szarkofág, nagyon hasonló jelenet, amikor Évát megalkotja az alvó Ádám oldalából Isten. Itt is közösségről van szó. Tehát az a személyfogalom, amit keressük itt a történetét, meg a jelentését, az nagyon-nagyon terhelt volt abban az időszakban már, amikor a kereszténység megjelent. Ez alapvetően egy görög és latin nyelvű kultúráról és irodalomról van most szó. Tehát a görögben ez a prosopon, a latinban pedig a persona, ez színházi maszkot jelentett, alapvetően, tehát amikor olvasjuk a görög drámákat, akkor görögül, akkor oda vannak írva az elején, hogy proszópá, tehát hogy szereplők. Ezek szereplők. Azért ez a persona is, ez a átszól, átbeszél valamin, és a proszópon is át, hát itt lehet az, hogy átnéz, mert az opsz az azt is jelenti, hogy arc. De hogy átnézni valamin, ugye a görög színházban maszkot tartottak maguk elé, és azon át beszéltek. Tehát ez a Jung által használt egyik jelentés, erre megy vissza, azért volt ott a maszk. Ez azért nem egy olyan szerencsés kifejezés, hogy nagyon mély teológiai tartalommal lehetne megtölteni, de a latinok elkezdték használni. Ugye volt már egy latin jogi nyelv, ahol a persona az egy jogi személyt jelentett, bizonyos jogokkal rendelkezik valaki, mit tudom én, örökölhet, vagy idegenített javakat, stb. Tehát van egy jogi fogalma is. De még messze nincsen meg az a jelentése, amivel aztán nagyon különleges, nagyon izgalmas módon éppen a kereszténységnek a Szent Háromságról és Jézus Krisztusról való gondolkodása következtében alakul ki. Mielőtt erre rátérek, egy egészen különös, nekem elsőre ilyen megdöbbentő élmény volt, mikor ezt az Ambrus művet olvastam, és le is fordítottam az egészet. Ez a legelején van, azt mondja, hogy Enosz volt az, aki először hívta segítségű reménységgel Istent, és ezért, mint vélik, elragadtatott. Úgy tűnik tehát, valójában azt lehet embernek nevezni, aki Istenben remél. Aki pedig Istenben remél, ahogyan a szó valódi jelentése világossá teszi, nem marad a földön, hanem mint egy elragadva Istenhez kapcsolódik. Enosz az Szet fia, tehát Ádám, Éva gyermeke Szét, és akkor az ő fia ez az Enosz, és valóban, és azt jelenti a szó, hogy ember. A név azt jelenti. És nézem, amikor ezt a szöveget olvasom, hogy ebből az következik, hogy aki nem Istenben remél, az még nem ember. És utána néztem, és ezt egyébként alexandriai Filontól veszi, ezt a gondolatot, de van itt valami nagyon-nagyon lényeges eleme ennek. Ez az, hogy az emberi egzisztencia, most a személy fogalmat kerül. Az emberi egzisztenciának van egy alapvető sajátossága, és ez a remény. Tehát mindannyian, akik ma itt vagyunk, ugye azért vagyunk itt, mert valamit remélünk, mert valamit elvárásunk van, és holnap is azért leszünk valahol, és ezután is, mert mi időbeni lények vagyunk, és az időbeniség ez azt jelenti, hogy az ember úgy van megalkotva, hogy bele van kódolva valamilyen remény, hogy várja, hogy a jövő valamit hoz. De ennek a remény, és ez azt jelenti, hogy valamilyen végső célra van ráirányítva az ember. Van valami végső horizont, amiben az összes kis reményem, és most a reményt ilyen nagyon egyszerű módon értsük, tehát hogy ilyen, tényleg abba bízom, hogyha itt ezt elmondtam, akkor le tudok oda ülni. Tehát, hogy ugye ez az időiségünknek a sajátossága, hogy van egy végső horizont, ami minden reményünknek a beteljesülése, és erre mondja azt, hogy hát az az ember, aki ebben van. Vagyis nem zár ki ebből senkit, csak ez egyetemessé teszi az Istenre való ráutaltságot. És ezért tehát nem csak ilyen horizontálisan vannak kapcsolataink, és abban jelenünk meg mi, kezdettől fogva, az anyamében már, kettő egyesüléséből lettem én az, aki vagyok, és aztán utána az anyamében egységben voltam, és az énné válás az csak később jött, hanem van egy ilyen vertikális viszonyrendszerünk is, ezért mondja, hogy ez magasba ragadtatik az az ember, és ez ugye itt már Hénokkal kapcsolja össze. És akkor végezetül azt megpróbálom röviden és érthetően elmondani, ami egy hihetetlenül bonyolult folyamat volt, hogy hogyan nyerte el a személy azt fogalma, azt a legitimitást, amit aztán utána őrzünk a mai napig, hogy hogyan lett a színházi maszkból az emberi személy, aki méltósággal rendelkezik, és hogy milyen jelentősége van ennek. Hát ez nagyon egyértelmű, hogy ezt kifejezetten az a gondolkodásmód hozta létre, amelyik megpróbálta azt a misztériumot valahogy megragadni, hogy hogyan lehet az, hogy Isten egy és három. Tehát, hogy hogyan lehet úgy gondolkodni Istenről, hogy valahogy meg is tartjuk az egységet, meg nem is. Tehát ez a központja a keresztény misztériumnak, a Szent Háromság. És keresték a szavakat, hogy hogyan fejezhetik ki azt, hogy mi az, ami egy, és mi az, ami három. És ezt a legalapvetőbb nyelvi megfogalmazáshoz mentek vissza, hogy van egy valami, és van három valaki. Tehát a nyelvünk hordozza ugye ezt a lehetőséget. Egy valami, és három valaki. És akkor elkezdték ezt az egyet mindenféle neveken nevezni, és ez egy nagyon sajátos tapasztalata a keresztény dogma fejlődésnek, hogy gyakorlatilag minden terminust, amit a zsinatokon használtak, azt helyi zsinat elítélte már, hogy ez nem elégséges. Tehát, hogy a misztérium mindig meghaladja azt, mint amit nyelvileg mi meg tudunk ragadni. És aztán megengedték, ugye azt mondja ez a kiváló teológus, megengedik a latinoknak, hogy nyelvük szűkössége és a szavak szegénysége miatt nem tudják megkülönböztetni a lényektől, az usziától, a valóságot, a hipostázist, és ezért bevezetik helyette a személyeket, nehogy három lényeget tételezzenek. Tehát elkezdték használni ezt a bizonyos proszópont, vagy personát a latinok, az isteni személyekre. Ezért mondjuk mi már, de mi ennek örökösei vagyunk. Tehát ők megharcoltak érte. Mert a görögöknek ez nem tetszett. Azért nem tetszett, mert ott látunk egy nagyon csúnya Krisztust, az a háromarcú Krisztus. Igen. Ugye? Tehát ha én azt mondom, hogy van Istennek három arca, három maszkja, egy atyaként, egy fiúként és egy léleként, akkor egy ilyen trikefál figurát kapok. Ezt minden értelmes teológus, vagy józan hitérzékkel rendelkező ember ezt elveti, ezt a fogalmat. És nagyon későn jelenik meg például az ortodoxiában is az az ikon, amire azt mondta aztán az ortodox egyházi közösség, hogy na ezt lehet használni, ez kifejezi azt, amit mi az isteni személyekről gondolunk, ez a Rubjobbnak a trojcája, a Szent Háromság ikonja, aminek megvan a maga előzménye. De nézzük meg, hogy ugye ez a három isteni személy, ez egymásra tekint, és nem hagyja nyugodni a szemlélőt. Tehát ha mi nézzük az arcokat, akkor az egyikre nézünk, azonnal átsiklik a tekintetünk arra, akire tekint, és így körbe-körbe járunk. Vagyis egy tökéletes egység jön létre bennünk, a kör egysége, de háromra tekintünk. Itt meg három egymástól elnéző figuráról van szó. Tehát ott az isteni személyek, itt pedig egy ilyen színházi maszk az, ami megjelenik. És hogy lássuk azt, hogy tehát ez a személyi fogalom, ez mennyire jelentős, ugye ők egymásra néznek, a bűnbeesés jelenetnél pedig ezen a 359-ben kifaragott szarkofágon, ezt tudjuk datálni, mert rá van írva, a bűneset után egymástól elnéznek. Tehát ugye ez a nem egymásra tekint, megszűnnek személynek lenni abban a teljes értelemben, ahogyan a bűneset előtt voltak, Ádám és Éva. És hogy mit jelent ez? Hogyha az isteni személyekről, tehát mi fölül, a személyfogalom ilyen értelemben fölülről jön, a Szent Háromságtól. Ez azt jelenti, hogy viszonyban, a személy az, aki viszonyban van, vagy kapcsolatban, viszonyul a másikhoz. És ez a viszony, ez örök. Nem szűnik meg. Ez örök. Ezért elidegeníthetetlen a személynek a méltósága. Ezek mind innen fakadnak. És ki az, aki legjobban megéli ezt a személy voltot? Hát ugye az, aki minden egyes tettét, mondatát, élet megnyilvánulását tökéletesen abban ahhoz a végső horizonthoz való viszonyában tudja megélni, ami a teremtő háromság, és egy ilyen embert ismerek én csak, és ezt Jézusnak hívják. Egy ilyet. Tehát az összes dokumentum, ami Jézusról szól, az a tökéletesen szabad szeméről szól. Figyeljük meg, soha nem tud, ő mindig úgy tekint mindenkire, mint hogy ránéz, meggyógyítja, és a leglényegét szólítja meg. A leglényegét. Én soha nem tudok ilyen lenni. Tehát, hogy ez, ugye itt van az állandó szenvedés az embernek, hogy jaj, most hagyjál, most nem érek le. De Jézusnál ilyet nem láttunk soha. Vagyis egész addig az emberiség nem tudta azt, hogy mi az emberi személy, amíg meg nem jelent Jézus. És hát nem véletlen, hogy az ő megjelenése nyomán alakul ki az a fogalom, amit személynek nevezünk. Köszönöm szépen a figyelmet.